Kedves hallgatóim, az 1689-es 11. Ince halálát követő konklávéra összegyűlt bíborosok két hónapos tanácskozás után döntöttek az új pápa személyéről, aki a 8. Sándor nevet választotta magának. Az új szent, hogyha eredeti nevén Pietro Ottoboni, 1610-ben született Velencében, frissen nemességet nyert és politikai pályán forgolódó tehetős polgárcsalád gyermekeként. Szülővárosa egyetemén a teológia mellett jogot tanult. 1630-ban került Rómába, ahol pappá szentelték, és kúriai szolgálatba lépett. Kezdetben a Signatura bírósági előadója, majd Terni, Rieti és Spoleto kormányzója, végül 1643-tól a rota bírája volt. 1652-ben lett bíboros, rövidesen Brescia püspöke. Ezt követte a pápai udvar datáriusává, majd a Szent Officium inkvizitorává történő kinevezése, végül pedig Velletri püspök bíborosaként egyike lett a legbefolyásosabb kardinálisoknak. Tehetséges, felkészült ember hírében állt, ám rovására legyen mondva, hogy a kelleténél jobban szerette a pénzt, és már bíborosként is a túlzó rokonpártolás útját járta. Barátságos, derűs egyéniség volt, idős korában is délceg jó kiállású ember, aki kiválóan tudott kapcsolatot teremteni környezetével. 8. Sándor trónra lépése után azonnal megnyilvánuló nepotizmus a határozott visszalépéskor a korábbi időszakhoz képest. Unokaöccsét, Antóniót az egyház generálisává, a pápai hadak főkapitányává nevezte ki, annak fia az ifjú, még csak 21 esztendős Pietro Ottoboni pedig bíboros neposz, alkancellár, Avignon kormányzója, egy másik unokaöccse a pápai flotta admirálisa lett. De bíboros államtitkárát is rokonai közül választotta. Giovanni Rubini nővérének volt a fia, és rövid uralkodása alatt a család számos más tagja is komoly tisztségekhez, jelentős jövedelmekhez jutott a pápai kincstárkárára. Politikai, egyházpolitikai tekintetben 8. Sándor számára a 14. Lajossal támadt, elődeitől örökölt konfliktus és a gallikanizmus mozgalommá szerveződése jelentette a legnagyobb kihívást. A korábbiakhoz képest ebben az ügyben annyi változás következett be, hogy a napkirály, akinek hódító, nagyhatalmi politikája ellen összeurópai koalíció szerveződött, a teljes diplomáciai, politikai és katonai elszigetelődés elkerülése érdekében hajlandónak mutatkozott a vitás kérdéseket kompromisszummal rendezni. A király első lépésként visszaadta a korábban általa megszállt pápai birtok Avignon fölötti ellenőrzést Rómának. A későbbiekben azonban kiderült, hogy 14. Lajos a püspöki kinevezések és az egyházi javak feletti rendelkezés kérdésében hajthatatlan, és kiáll a gallikán cikkelyekbe foglalt, a francia egyházat Róma hatalma alól kivonni akaró és uralkodói ellenőrzés alá rendelő követelések mellett. A békülés gesztusai így értelmüket veszítették, 8. Sándor pedig 1690 nyarán kiadott konstitúciójában elítélte a gallikanizmust és a királyi hatalom kiterjesztésének kísérletét. Francia földön a gallikán törekvések mellett még mindig gondot okozott a janzenista mozgalom továbbélése. Amikor 11. Ince a laxistának nevezett túlságosan engedékeny, szabadelvű erkölcs teológiai nézeteket elítélte, a janzenisták saját szigorú morális felfogásának, közvetve magának a janzenizmusnak az igazolását látták a pápai döntésben, ami a mozgalom újraéledését hozta. Időközben Rómában 1686 óta dolgozott egy bizottság a janzenisták által vallott kegyelemtani, a szabad akaratot megkérdőjelező és a szentségek kiszolgáltatásának feltételeit érintő tévtanok listába foglalásán. Az ebből az anyagból kiemelt tételeket végül a Szent Atya 1690-ben ítélte. Döntése vonatkozott a janzenisták által vallott tutiorizmusnak nevezett rigorista, túlszigorú elkölcs felfogás csak és kizárólag az általános erkölcsi törvény követhető, a körülmények és észérvek figyelembevétele nélkül elítélésére, valamint a zsinat a pápa felett áll, aki csak bizonyos feltételek között tévedhetetlen, gallikán, de a janzenisták is felkarolt tétel elvetésére. Bár a bécsi győzelemmel és az azt követő felszabadító háborúval a kontinentális Európát fenyegető török veszély elmúlt, Verence égei tengeri birtokai és mediterrán kereskedelme továbbra is fegyveres védelmet igényelt. A pápa verencei révén szűke pátriája segítségére sietett. Komoly anyagi támogatást adott a városállamnak, sőt, flottája egy részét is a nagy tanács rendelkezésére bocsátotta. Minimálisra csökkentette viszont azt az anyagi támogatást, amelyet a bécsi udvar kapott a török elleni háború folytatásához. Lipót császárhoz fűződő kapcsolatait ezen kívül az is rontotta, hogy a bíborosi kinevezéseknél nem volt tekintettel az uralkodó kívánságaira. Ez végül oda vezetett, hogy a felek kölcsönösen visszahívták követeiket Rómából, illetve Bécsből, az ügynek azonban a pápa rövidesen bekövetkező halála miatt már nem volt folytatása. Belpolitikai intézkedései sorában 8. Sándor csökkentette az adókat, liberalizálta a gabonakereskedelmet, a járványok megakadályozása érdekében rendeletet alkotott Róma utcáinak tisztántartásáról. Mint nagy műgyűjtő, főleg kéziratokat és könyvritkaságokat vásárolt, de megszerezte Krisztina királynő könyvtárát és az Altemps család híres könyvgyűjteményét is. A Szentatya 1691 elején, alig másfél éves uralkodás után súlyosan megbetegedett, és február 1-én meghalt. Végső nyughelye a Szent Péter bazilikában van, ahol a kor neves művésze Arrigo di San Martino készített számára díszes síremléket. A 8. Sándor halála után röviddel összeülő pápaválasztó konklávé a leghosszabbnak bizonyult a 17. század folyamán. A legesélyesebb jelölt Gregorio Barbarigo bíboros volt, ám az ő megválasztását császári vétó tette lehetetlenné. Az így 5 hónapig elhúzódó választás végül a nagyhatalmaktól magát függetlenítő, belső egyházi reformokat sürgető bíborosi párt a Zelanti győzelmét hozta. Az általuk jelölt és végül megválasztott új pápa az őt bíborossá és nápolyi érsekébé kinevező előd 11. ince iránti tiszteletből maga is az ince nevet választotta. Az új szentatya eredeti nevén Antonio Pignatelli a dél-itáliai Basilicata tartományban fekvő Spinazzolában született 1615-ben nápolyi hercegi család sarjaként. Rómában a Collegio Romano falai között teológiát és jogot tanult, majd a kúria munkatársa lett. 1646-ban 10. ince inkvizítorként küldte Máltára, 1652-ben pedig Larissa címzetes érsekeként Viterbo kormányzója lett. 1668-tól a fontos bécsi nunciatúrát vezette, 10. Kelemen idejében viszont kegyvesztett lett, és a jelentéktelen Lecce püspökeként szolgált tovább. 11. ince kegyeibe fogadta, megadta neki a bíbort, és az ősi családi fészek nápoly érsekévé tette. Főpapként egyszerre takarékos és bőkezű ember hírében állt, aki komoly tapasztalatokkal rendelkezett a diplomácia, az államigazgatás és az egyházkormányzás világában is. Idős korára is elegáns, jó megjelenésű ember volt, jámbor, erkölcsileg fedhetetlen személyiség. Idegen volt tőle a rokonpártolás, a szegényekkel, rászorulókkal szemben azonban bőkezű, adakozó volt. Trónra lépését követően 12. ince első lépése a tridenti zsinat reform határozatainak szellemében az egyház kormányzásának rendbetétele, és a 8. Sándor idejében ismét teret nyert nepotizmusnak, rokonpártolásnak a pápai udvarból való végérvényes száműzése volt. Ebben a szellemben készítette elő Romanum Decet Pontificem bulláját, amelynek tervezetét a bíborosoknak is megküldte. 1692 derekán történő kiadásakor pedig a kardinálisokkal is aláíratta. A szöveg elkészítésében bizalmasa és a pápai trónon 11. Kelemen néven leendő utóda Gianfrancesco Albani bíboros volt a segítségére, a radikális lépés ellen tiltakozó kúriai méltóságok kifogásait pedig a pápa határozottan elhárította. A bulla első részében világosan megszabja, hogy a pápák miként rendelkezhetnek az egyház vagyonával. Megtiltja, hogy rokonaiknak tisztségeket és javadalmakat, örökölhető javakat adományozzanak, vagy magas tisztségekbe emeljék őket. Úgy rendelkezik, hogy amennyiben a mindenkori pápa családja rokonai szegénységben élnek, lelkiismerete szerint és mértéktartó módon gondoskodjon róluk, ám nem juttathatja jogosulatlanul tisztségekhez és nagy vagyonhoz őket. Harmadik lépésként a bulla kimondja a bíboros neposz tisztségének megszüntetését, és felszámolni rendeli azokat az egyéb tisztségeket, méltóságokat is, amelyek korábban a pápai rokonság számára voltak fenntartva, ha pedig ilyen tisztségekre mégis szükség volna, azt nem rokonokkal, hanem megfelelő gazdasági, pénzügyi, katonai szakértelemmel rendelkező személyekkel rendeli betölteni. Amikor pedig a pápa valamely rokona egyházi pályára lép, csak olyan mértékű jövedelem illeti meg, mint más hasonló méltóságban lévőket. 12. Ince következetesen ragaszkodott is ezekhez az elvekhez. Előírta a papi renden lévő pápa rokonok által élvezhető jövedelem felső határát, és megtiltotta indokolatlan bíborosi kinevezésüket. Példás életi unokaöccse Taranto érseke például azért nem nyerte el a bíbort az ő idejében, mert rokona volt a Szentatyának. Ugyanez a szellem hatott át a pápának a papi élettel kapcsolatos lépéseit. Így kötelezővé tette, hogy minden pap rendszeres időközönként szervezett lelki gyakorlaton vegyen részt. A kanonokokat helyben lakásra kötelezte, majd pedig a világias életmód kerülése érdekében minden klerikus számára előírta a papi öltözék a reverenda állandó viseletét. De nem volt idegen tőle a Róma népéről, a rászorulókról való szociális gondoskodás sem. Ennek szellemében a lateráni palotát a munkahelyi balesetek rokkant áldozatai és hajléktalanok számára adta át, a város legnyomorultabbjainak pedig menhelyet épített és közkonyhát nyittatott. Komoly összegeket fordított a pestis és a Rómát pusztító földrengés áldozatainak felkarolására, 1695-ben pedig a Tiberis áradása idején földön futókká letteket vette gondjaiba. Rendbeszedte a pápai állam zilált pénzügyeit, igyekezett csökkenteni az államadósságot, megszüntette a felesleges hivatalokat, egységesítette, olcsóbbá, gyorsabbá tette a kúriai ügyintézést. Határozottan fellépett a korrupció ellen, és korlátozta az egyházi hivatalok pénzért való árusításának nagy hagyományú, ám mód felett kárhozatos gyakorlatát. Lépéseket tett az egyházi fegyelem megszilárdítása érdekében is. Ebben a tárgyban legfontosabb rendelkezése a szerzetesi közösségében a jelölti, novíciusi idő szigorú szabályozása volt. A szerzetesi élet megújítását szolgálta az is, hogy egy új kongregációt állított fel, amelynek ügyköre a szerzetesi élet fegyelmének ellenőrzésére és belső reformjára terjedt ki. Kedves hallgatóim, szakítsuk itt félbe 12. Ince pápaságának tárgyalását. Legközelebb hitéleti, egyház kormányzati és politikai tevékenységét vesszük majd sorra. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Mária Rádió.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.